Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet, keresztelésre készülve közösen és együtt énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 412-es számú énekünk második versét. Ez így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család és kedves gyülekezet, imádságos szívvel vártunk benneteket. Nekem nagy fájdalom az, hogy most nem a lelkipásztor testvérem áll itt. Sajnos a betegség ebben megakadályozta, mert hiszen ő kísértedik benneteket ezen az úton, amelynek most egy fontos állomás ez a mai alkalom. Mégis szeretném most számotokra felolvasni az Úr Jézustól kapott missziói parancsot, és kérem, hogy ezt hallgassuk meg mindannyian Istenre figyelő szívvel. Az Úr Jézus ezt mondta, mielőtt fölment volna a mennybe. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tehetett tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezeteig. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves szülők, keresztszülők, kedves család és kedves gyülekezet! Pascal a híres gondolkodó, matematikus és fizikus is mellette, ő azt mondta, hogy alapvetően háromféle ember él ezen a földön. Az egyik az a fajta, aki Isten szolgálja, és azért szolgálja őt, mert már megtalálta. És az ilyen ember okos és boldog. Aztán van az a fajta ember, aki keresi az Istent, azért, mert még nem találta meg. Az ilyen ember okos, de még sajnos nem boldog. És van az a típusú ember, aki úgy akarja leélni az életét, hogy nem is keresi, nem akarja megtalálni az Istent. Az ilyen ember ostoba és boldogtalan. Háromfajta embertípus, és hogyha benneteket nézlek, kedves házaspár, kedves szülőpár, akkor azt kell látni, hogy ti igenis boldogok vagytok. Nem csak azért, mert itt van a kezetekben, a karotokban a gyermeketek, a kisfiatok, hanem azért, mert valóban eddig valaki elkísért benneteket, az Úristen. Kedves édesapa, téged az Isten eddig elhozott, elvezérelt, megkeresztelkedtél, ahogyan hallottam, konfirmációs fogadalomra felkészültél, konfirmációs fogadalmat tettél, itt van melletted szerető feleséged, és itt van a karotokban a kicsi gyermeketek, kisfiatok, boldogok vagytok, és te is, kedves édesanya, hiszen ezen a földi világon azt a legszebb nevet kaptad, amit asszony kaphat ezen a földön, édesanya. És majd ettől a kicsi gyermektől majd hallod ezt a nevet olyan sokszor majd, hogy édesanyám, édesanya, boldog vagytok. De mindez az út nem áll meg itt. Ez nem valami végállomás. Egy fontos állomás, de nem a végállomás, mert az Úristennek nagyszerű terve van az életünkre nézve. Ő egészen újat akar bennünk és közöttünk, és bennetek is kiformálni és elvégezni. Még csak az elején vagytok, még csak megtapasztaljátok ennek-annak jó ízét. És olyan jó tudni azt, hogy az Úr olyan újat készít el a számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt. Egészen újat. Olyan újat, ami egészen a kromoszómánkig átformál bennünket és átalakít. Olyan újat akar az Isten bennünk kiformálni, ami a korábbi régiből nem érthető meg. Benne van mindaz, ami számunkra érthetetlen. Hogyan is értenénk meg a régiből az újat? Hogyan is értenénk meg például a régi Saulból a későbbi Pál apostolt, aki az új szövetségnek a kétharmadát megírta? Hogyan is értenénk meg a jerikói kabzsi vámszedőből, hogyan értenénk meg a későbbi Zákeust? Vagy éppen Mónikának a léhűtő, tékozló fiából, hogyan értenénk meg a későbbi egyházatját, Hippó püspökét, Hippóváros püspökét, Ágostont? Nem értjük meg a régiből az újat, mert Isten egészen újat formált a számotokra is, és mindannyiunk számára. És erről beszéltek az Isten kegyelméből ennek a kicsi gyermeknek. Most még nem érti mindezt, de majd amikor eljön ennek annak ideje, akkor beszéltek neki arról az Istenről, aki őt elgondolta, megalkotta, megálmodta az Isten őt, hogy valóban hogy fog ő majd kinézni, hogy fog megszületni majd, hogy valóban Áron lesz a neve, és valóban egy nagyon szép baba lesz majd, akinek örül a családja, aki bearanyozza szüleinek a napjait. Beszéltek neki arról az Istenről, aki mindezt elvégezte, aki előbb szerette őt mindenek előtt és mindenek fölött. És végül még egy gondolatot szeretnék elmondani, mégpedig azt, hogy hogyan is beszélünk arról az egészen újról, amit az Isten elrendelt a számunkra. A legkedvesebb keresztény íróm, C.S. Lewis, a híres irodalomtörténész, ő a keresztény volt nyilván, és ő azt mondta, hogy hát hogyan is lehet mindezt az újat megérteni, amiről az előbb beszéltem. Azt mondja, hogy képzeld el, hogy te egy lakóház vagy, és képzeld el, hogy az Isten egyszer csak jön és felajánlja, hogy ő felújít téged. Azt mondod, hogy ez egészen jó. Erre pont szükségem van. Mert hát jó lenne, hogyha a tetőt megjavítaná valaki, meg a falakat kicsit megerősíteni valaki, meg a csőhálózatot is valaki felújítaná. Ez mind fontos és kell. Ez megtörténik. Örülsz, boldog vagy. Csak hogy az Isten itt nem áll meg, mert az Isten új lakószárnyat hoz létre. Új emeletet emel, új tornyot hoz létre, új udvart alakít ki. Mert te egy egyszerű parasztházban gondolkodtál, az Isten pedig palotán dolgozik. És még ez nem a végső szándéka, mert ő ebben a palotában ott akar lenni. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család és kedves gyülekezet, az Isten épít bennünket egészen újjá. A 2 Korintus 5.17-ben azt mondja Isten igéje, hogy a régi elmúlt, és íme újjá lesz minden, egészen új, olyan, ami korábban nem volt, és ezt akarja az Isten bennetek és közöttünk elvégezni. És igazából az, hogy most ma itt vagytok az Isten színe előtt, ez arról beszél, hogy ti erre igent mondtok, és azt kérem tőletek csak, hogy ezen az úton menjetek boldogan tovább végig, és tapasztaljátok meg, hogy milyen jó az Isten közelében lenni. Az Isten áldjon meg benneteket ebben az új úton, ebben a sok áldásban, és gazdagítson meg benneteket naponként. Amen. Mivel most azért vagytok itt az Úristen szín előtt, hogy gyermeketekre a keresség sákramentumát kérjétek, ezért kérem, hogy álljon fel az egész gyülekezet, és ti is, és a két kérdésre, amit fölteszek, kérlek, hogy válaszoljatok fennhangon. Először a szülőket kérdezem. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény egyházba befogadtassék? Ha így van, a szívetekbe felejétek fennhangon, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldjon meg benneteket ebben. Most pedig a szülőket és a keresztszülőket kérdezem, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy neveltetitek, hogyha majd ő felnő, akkor a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten veletett hitéről itt a gyülekezet színe előtt. Ha így van, a szívetekbe felejétek fennhangon, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig testvérek, valljuk meg a mi hitünket, és közösen együtt fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áron, keresztellek én téged az atyának, fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áron, vigyázz, állj meg a hitben, légy férfi, légy erős, minden dolgot szeretetben menjen végig az Úr közel. Amen. Most, hogy az édesanyja karjára vette a gyermekét, imádkozzunk és adjunk hálát a vele, az Istennek velünk közölt jóságáért. Urunk, mi áldunk és magasztalunk téged minden csodádért, és köszönjük a sok csodád közül, az egyik az éppen az, hogy te megajándékozol bennünket gyermekekkel. Uram, köszönöm, hogy neked ez így volt fontos, hogy valóban egyrészt férfiakat és nőket egymás mellé illesz, valóban a szívükbe szerelem gyulladjon, és őket egymás mellé szerkezd férfivá és nővé, férjé és feleségé, édesapává és édesanyává formálod őket. Urunk, másrészt pedig köszönjük, hogy te neked úgy volt kedves, hogy ebből a szerelemből, ebből a szeretett kapcsolatból életek szülessenek. És köszönöm, Uram, hogy ezt a családot, ezt a kedves házaspárt, őket megajándékoztad egy új élettel Áron személyében. Urunk, azért imádkozunk, hogy légy velük továbbra is. Őrizd meg és áld meg őket, hordozd őket, Urunk, kegyelmedből, drága szent nevedért. Kérlek, Uram, hogy viselj gondot rájuk. Legyen a kezedben Áron élete, egészsége, az egész lénye, Urunk, te formáld őt, és te elevenítsd meg őt naponként, és te töltsd be a szívét élő reménységgel, hittel, gazdag boldogsággal, hogy valóban ezt töltse be a szívét. És kérlek, Uram, áld meg a szülőket, az édesapát, az édesanyát. Kérlek, Uram, hogy hordozd őket továbbra is áldásban, békességben. Add, Uram, hogy tudjanak növekedni benned és általad. És engedd meg, hogy naponként megtapasztalják azt, hogy amikor elfogyna az erejük, bármilyen módon is, akár fizikailag, akár lelkileg, aközben te, Urunk, jelen vagy, és megszenteled, és megáldod őket, és felemeled őket, Urunk, naponként. Köszönöm, Uram, hogy őket eddig elhoztad. Szeretnénk hálát adni még a tágabb családért, a rokonságért, a nagyszülőkért, mindenkiért, aki támogatta őket, aki imádkozott eddig értük. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket is. És köszönöm, Uram, hogy gyülekezetünkkel is jelen vagy, itt ezzel a pátyi gyülekezettel. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a közösséget, és engedd meg, hogy Áron személyében egy újabb taggal tudjon gazdagodni ez a gyülekezet. A te szent nevedért, a te kegyelmedért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, most és mindenkor. Amen. Szeretném átadni ezt a kedves emléklapot, ami szép emlékelnek a mai napnak. Sok áldást kívánunk így a gyülekezetben. Testvérek, mi pedig foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket, keressük és énekeljük a 202-es számú énekünket, annak mind a három versét. Az első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet, Istenünk igéjét szeretném olvasni a 139. Zsoltárból, a 23-as, 24-es versekből. Hallgassuk figyelemmel Isten szent igéjét. Dávid ezt mondja, így imádkozik. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg az én szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. És nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess engem az örökkévalóság útján. Amen. Testvérek, eddig Isten igéje, az Úr áldja meg az ő szavát, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Gyertek így, csendesedjünk el közösen, hajtsuk meg a fejünket, és menjünk így imádságos szívvel Isten színe elé, és így imádkozunk. Menjünk Isten elé imádságos szívvel. Örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, és Urunk, olyan hálás a szívünk azért, mert az elmúlt időszakban megőriztél bennünket. Velünk voltál, sőt, előttünk jártál, erős kézzel tartottál, előre és hátul körbevettél bennünket, karjaid átkaroltak bennünket, szárnyaddal betakartál bennünket, és erős kezed ott volt felettünk is. És köszönöm, Uram, hogy valóban csak az ért el bennünket, amit Te megengedtél. Köszönöm, Uram, azt, hogy volt, ami elért bennünket, ami talán fájdalmas volt, ami talán kemény volt, amit talán nem is értettünk. De, Urunk, olyan jó megnyugodni abban, hogy Te tudod mindezt, és Te látod mindezt, és neked ez kedves volt valamiért, hogy ez így történjen az életünkben. Szeretnénk, Urunk, ezt a kezedben hagyni, és szeretnénk, Urunk, elhinni azt valóban hittel, hogy mind jó, amit Isten tészen. És, Urunk, szeretnénk azért is hálát adni, ami az elmúlt időszakban jó volt, örömteli volt, hálával teli volt, az öröm volt a szívünkben miatta, mert megajándékoztál, meggazdagítottál, megáldottál bennünket. Urunk, szeretnénk ezért is hálát adni. De ugyanakkor bűneinkről is számot kell adni, és meg kell vallanunk, hogy az elmúlt időszakban is sokszor gyarapítottuk a bűneink sorát, sokszor voltunk bűnben, és sokszor voltunk megáltalkodottak ezekben a bűnökben. De Uram, köszönöm, hogy Te a bűneink ellenére is önmagadhoz hívsz és engedsz bennünket, és arra bátorítasz ma is, hogy jöjjünk a Te szent színed elé, és Téged keressünk. Köszönöm, hogy nem, hogy elküldesz magadtól bennünket, hanem éppen Te hisz magadhoz bennünket, hogy jöjjünk és találkozzunk veled, és ismerjünk meg Téged jobban. Urunk, engedd meg, hogy legyen kész a szívünk a hallásra, az értésre, hogy tudjuk megérteni a Te szent szavadat, legyen belőbben világos a számunkra az, hogy Te szólsz és cselekszel közöttünk és bennünk. Urunk, ne engedd, hogy az igét a földre hullajtsuk, és kérünk, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, és kérlek, hogy áld meg minden másik közösségben is az Isten tiszteleteket, főként gondolok az érdi központi gyülekezet Isten tiszteletére, őket is áld meg, Urunk, külön. És köszönöm, Uram, hogy szeretsz bennünket, és megtartó kegyelmes Istenünk vagy. Urunk, ne engedd, hogy bárki is, bármi is elvonja a figyelmünket, és engedd meg, hogy tudjunk csak rád figyelni, és Téged hallgatni. Alázattal kérünk, Urunk, Téged Sámuel imádságával. Szólj, Urunk, mert hallják a Te szolgáid. Amen. Testvérek, készítsük a mi szívünket énekszóval is az ige hallására és értésére. A 714-es számú énekünket keressük ki, és annak első versét énekeljük. Ez így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Testvére, szeretett gyülekezet, Isten igét szeretném olvasni a Cselekedetek könyvéből, a 17-es fejezetből, a 32-es verstől kezdődően egészen a fejezet végéig, az igét leülve, de Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg. Ez a szakasz akkor hangzik el, amikor Pál apostol ott Athénban az Areopágoszon beszél az összegyűltekhez, és ez igazából a végkicsengése a beszédének. Tehát a 32-es verstől olvasom. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak Páltól, akkor egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták. Majd meghallgatunk erről még téged máskor is. Pál ezután elment közülük, és néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívőké lettek. Közöttük az Areopagita Dionysius is, valamint egy Damaris nevű asszony, és velük együtt még mások is. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet, mióta világ a világ, azóta az emberek mindig is próbálják értelmezni a körülöttük lévő emberek életét. Mindig is próbáljuk az embereket csoportosítani. Csoportosítjuk az embereket sajnos bőrszín szerint, származás szerint, anyagi helyzet szerint és olyan sokféle módon még. Aztán a pszichológia is próbálja az embereket osztani részekre. Azt mondják például személyiség típusok szerint, hogy valamelyik ember introvertált, legalábbis így gondoljuk, a másik pedig extrovertált, de aztán ahogyan például a világra reagálnak, hogy valamelyik például szangvinikus, valamelyik kolerikus, melankolikus, vagy éppen flegmatikus ember. Aztán még ott van a rengeteg archetipus, a férfi és a női archetipus, ezekbe én nem is akarok belemenni, de valóban az embernek rengeteg ilyen kategóriája van az emberek számára, meg ahogyan hallottuk az imént ott lent az úrasztalánál is, Pascal, a híres gondolkodó is elmondta maga véleményét erről. És a Biblia is szereti az embereket csoportokra osztani. Igazából azáltal, ahogyan az Úr Jézushoz ők viszonyulnak. Mert ugye az Úr Jézus az a bizonyos, úgymond lelki lakmuszpapír, értsük jól. Ugye a lakmuszpapír annak idején azért kellett a kémiában, emlékszünk talán rá, hogy a folyadékba belemártva kiderült, hogy az most savas, vagy éppen lúgos hatású. Jézus az a lelki lakmuszpapír, értsétek jól, aki, hogyha megjelenik, akkor valóban eldől emberek szíve, emberek gondolata, hogy ki hogyan gondolkodik, hogyan áll a világban, hogyan nézi ezt a világot. És ugye Jézusról ezt megmondták már annak idején, emlékszünk, hogy Máriának, amikor vitték föl bemutatni a 8 napos Jézust, akkor már ott Simeon, az ag Simeon megprofétálta azt, hogy te pedig gyermek sokak elesésére, sokak felemeltetésére rendeltettél jelül, amelynek ellene lehet mondani. Testvérek, az Úr Jézus is előtt is szét vannak osztva az emberek, aszerint, ahogyan rá reagálnak. És ő többet lát, mert tudjuk, hogy az ember csak azt nézi, ami a szeme előtt van. Ugye a mi látásunk csak addig korlátozódik, ameddig felismerjük a másikban azt a valamit, amit gondolunk, amit vélünk. De az Úr azt látja, ami a szívben van. És valóban ő mindenkit szeret. Ő az ő szeretetével mindenki felé egyformán reagál. De az, ahogyan erre válaszolunk, az igencsak különböző. Erről szeretnék ma beszélni, tehát 4 csoportot szeretnék végigvenni. Nagyrészt ugye az Areopágoszon elhangzott beszéd alapján. Ott van az első csoport, amelyet szerintem mindannyian jól ismerünk. Azoknak a típusa, csoportja, akik elvetik Krisztust. Akik elvetik Krisztust. János 12:48 ezt mondja az Úr Jézus ott ezen a helyen, hogy aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, az igazából annak van ítélő bírája, az ige, azt mondja, amelyet pedig én szóltam, az fogja őt elítélni az utolsó napon. Az ilyen ember, aki Jézust elutasítja, azt gondolom, hogy ő is keres. Keres valamit. Megy ide, és megy oda, és keres valamit, mert az ő szíve is nyugtalan, és igazából addig nyugtalan, míg az Urat meg nem találja. Az ilyen ember is keresi a Krisztusát, csak ő nem is tudja mindezt. És amikor talán az ilyen ember találkozik Jézussal, akkor nézi, gondolkodik, vélekedik, aztán azt mondja, hogy nekem ez nem kell. Több budapesti lelkipásztor testvérem elmondta nekem azt, hogy ők szerveznek olyan fajta alkalmakat, akár 8-10-12 hetes alkalmakat, ahol meg lehet ismerni az evangéliumnak a lényegét, a tartalmát, a velejét. És gyakran tapasztalják azt, hogy Ezek az emberek végigülik ezeket az alkalmakat, 6, 8, 10, 12 hetet is végigülnek, félretesznek mindenféle munkát, egyéb más feladatot, és végighallgatja a mondani valót. De aztán azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem igazából erre nincsen szükségem. Igazából Jézusról ezt már korábban is megprofétálták, a 118. Zsoltárban azt mondja az ige, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett szegletkővé, sarokkővé. Talán emlékeztek, én nyáron beszéltem már erről az igéről egyszer, nem is akarom ezt még egyszer idehozni, de valóban ő az a valaki, akit úgy fel lehet mérni Jézust, és ő ezt engedi és hagyja, hogy én megvizsgáljam a magam esze, gondolkodása, látása, értelme szerint, és azt mondjam, hogy nekem ez nem kell. Köszönöm szépen, ez nem kell. És én ellökhetem magamtól az Úr Jézus Krisztust, mondván, hogy nekem ez nem fontos. Nekem ez most pont nem érdekel. Engem ez most pont nem érdekel. És ő még erre is nekünk szabadságot ad. Gondolj bele, soha senki nem adott számunkra olyan fajta szabadságot, mint éppen az Isten. El tudom őt lökni, de magamhoz is tudom ölelni őt. Nekem erre is és arra is szabadságom van a földi világba. Csak ne felejtsem, hogy ennek igenis van következménye. Lesz következménye. Olyan fájdalmas mindez, mert gondolj bele, hogy az ilyen ember, aki így tesz, az igazából a gyógyszert löki el önmagától. És testvérem, lehet ezt így tenni, de ne felejtsd el az igét, amit az ige mond, azt mondja, hogy akkor majd kiáltanak, de nem válaszolok. Akkor majd keresnek engem, és nem találnak meg. Tetteik gyümölcsét eszik majd, bűneik lesz a büntetésük, és a tanácsukkal laknak jól, és az elbizakodottságuk pusztítja majd el őket. Olyan sok embert látok, aki gúnyolódik, aki nevet a Krisztus ügyén. Testvérem, lehet ezt tenni, de ennek van következménye mindig, és ezt kérlek, hogy ne felejtsd, és legyen ez a szemed előtt. És aztán ott van az, aki csak a szájával tiszteli az Urat. Aki csak a szájával tiszteli az Istent. Azt vallják a szájukkal, hogy ismerik az Urat, de igazából a szívük, meg a tetteik ezáltal valami egészen másról beszél. Hatalmas különbség van a száj és a szív között, mert gyakran más mond a szánk, és más mond a szívünk, az életünk, a tetteink. A száj gyakran olyan szépeket mond, de a szív távol van. Pedig a kettőnek együtt kéne lenni, a szájnak és a szívnek. Azt mondja Róma 10:10, hogy szívvel hiszünk az igazságban, és a szájjal valljuk meg. Tehát a szívemben hiszem, aztán pedig megfogalmazom a számon keresztül, és kimondom, és megvallom. Ez a hitnek a lényege. És figyeld meg, hogy amikor valaki csak a szájával tiszteli az Urat, akkor előbb-utóbb onnan távol marad a szív munkája. És hogyha ez így megtörténik, akár egy gyülekezet, egy közösség életében is, akkor figyeld meg, hogy jönnek a külsőségek, hogy én mit tettem ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben is akár. Mit végeztem el, mennyi mindent én megcsináltam, mert már nincs ott a szíve, csak ott maradt a szája, csak a szája. Testvérek, mi úgy vagyunk megalkotva, ahogyan látom, sok éves tapasztalatból látva, lelkipásztori tapasztalatból, hogy mi mindent odaadunk az Istennek, csak a szívünket ne kelljen. Adunk mi pénzt, adunk mi munkát, adunk mi időt, mindent. Csak a szívünket ne kérje az Isten. De az Isten pontosan megfordítja, és azt mondja, nem kell a pénzed elsődlegesen, nem kell az időd, nem kell a munkád, add a szívedet. A szívedet. Mi van a szíveddel, drága testvérem? Ez a fontos kérdés. Mi az érdi református gyülekezetben a feleségemmel felváltva hetente prédikálunk, és egy hetek óta már, sőt több hónapja már egész nyáron keresztül a szívekről beszéltünk, a sokféle szívről, amely valóban nem úgy függ az Istenen, ahogyan kellene, és lehetne ezt egészen másképpen is megtenni. Testvérek, hol van a szívünk? Fontos kérdés ez. Ez azért is fontos, mert az Úr Jézus a virágvasárnapi bevonulás közben, amely elvileg számunkra talán külső szemlélő számára a legszebb ünnepe az Úr Jézus életének, hiszen azt látjuk, hogy valóban mindenki őt köszönti, őt dicsőíti, és azt kiabálja a nép, hogy Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Ezt látjuk, és Jézus mégis sír. Miért sír Jézus? Azért, mert ő nem csak a külsőséget látja, ő látja a szíveket is. És valóban azt mondja az Ézsaiás ige is, amit aztán később Márk evangéliumában Jézus idéz, azt mondja, hogy ez a nép csak a szájával tisztel engem, a szíve pedig egészen távol van tőlem. Milyen fájdalmas ez, testvérek. De hát miért olyan fontos a szív? Azért, testvérek, mert az Úr Jézus is úgy váltott meg téged, meg engem, hogy abban benne volt a szíve. Ahogyan egy kedves régi ének mondja, hogy szerelme szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind-mind a vétkem. Valóban a szívét adta azért, hogy neked meg nekem legyen életem, örök életem, teljes életem, hogy tudjunk megszabadulni, és valóban, ahogy az ott lent mondtam az imént, hogy valóban legyen egy új élet, ami elmúlt a régi, és most már új lesz minden, és valóban az Isten engem új életre, új emberként felépít és megelevenít. Aztán ott van egy harmadik fajta típus, amiről szintén szólni kell, és talán erre kéne leginkább figyelnünk elsődlegesen. Én azt gondolom, hogy azért, mert sok embert ez érint. Mert főleg itt a aténi beszédben is ott elhangzik ez az Areopágoszon, hogy valaki elodázza Jézus befogadását. Ugye azt olvassuk, hogy amikor hallgatták Pált, akkor utána némelyek elkezdtek gúnyolódni rajta. Ahogy erről már hallottunk. Aztán valaki pedig azt mondta, hogy jaj, majd még erről meghallgatunk téged később is. És hadd mondjam előre, testvérek, és hadd leplezzem le a dolgokat előre, hogy amikor valaki azt mondja, hogy majd, az igazából azt jelenti, és úgy kell érteni, hogy soha. Soha többet erről nem fogunk beszélni. Majd erről beszélünk, majd később, majd valamikor, de most nem, éppen most nem. Testvérek, emlékszem arra az igére a Cselekedetek könyvéből szintén, amikor Pál apostolnak ott kell lennie Cézáreában, fogságban, a helytartó fogságában, megbilincselve, egy börtönben élve a napjait. A helytartót úgy hívják, hogy Félix, és van egy felesége akkor, egy aktuális felesége, aki zsidó származású, és úgy hívják, hogy Druzilla. És ugye olvassuk az igében azt, hogy Félix is felhozatja a pincéből, a tömlöcből, ott volt a palota alatt, a helyőrség alatt, ott volt a pincében, a tömlöcbe rendezve, felhozatja ezt a megkötözött Pált, és akkor azt mondja, na, akkor Pál, beszélj a te hitedről. Óriási lehetőség. És Pál apostol beszél is, és nem titkol el semmit. És akkor azt olvassuk, hogy hallgatja Félix, aztán egyszer azt mondja, állj csak meg, Pál, állj csak meg. Mostan állj meg, majd erről még meghallgatlak téged máskor is. És igazából tudjuk, hogy ez a majd igazából azt jelenti, hogy soha. Időnként felhozatja Pált, megint meghallgatja újra ismét, de megint megáll egy pontnál. Hol? Azt olvassuk, hogy Pál apostol világosan, tisztán beszél az evangéliumról, és elkezd beszélni nem csak az örömökről, az áldásokról, hanem beszél igazságról, önmegtartóztatásról, meg eljövendő ítéletről. Na akkor ez egészen más. Akkor azt mondja, álljunk csak meg. Álljunk meg. Majd erről beszélünk még. Testvérek, ez a mostan, ez egy nagyon komoly szó az életünkben, a szókészletünkben. Mostan, most állj meg, majd erről még beszélünk. Mostan állj meg. Testvérek, ebben a mostanban dől el az élet vagy a halál, hogy felfelé mész vagy lefelé, hogy üdvösségre mész vagy kárhozatra. Gondolj bele, hogy éljük az életünket ebbe a földi világba. Élünk bele ebbe a világba, egyszer csak találkozunk az Isten szeretetével, az Isten kegyelmével, jön felénk az Isten, és az ő szeretetével is átkarol bennünket. És az Isten ránk néz, és azt mondja, hogy szeretsz-e engem? És akkor én azt mondom, hogy jaj, Uram, hát most erről nem térnék ki, majd később, majd odébb, majd idővel, de most nem. Ők a halogatók, drága testvérek. Félix megrémül, és Druzilla ő nem, és Félix találva érzi magát, és ott a kérdés, hogyan tovább. És azt olvassuk, hogy nem borul térdre Félix, hanem azt mondja, hogy most menj el, majd idővel később meghallgatunk még téged. És hadd mondjam, hogy amikor ilyen történik, akár egy Félix életében, akár a te életedben, akkor ott van a háttérben mindig a sátán, és ő nevet. Miért? Azért, mert megint megnyert egy csatát. Mert ez sokkal jobb, mint a kemény ellenállás. Mert a sátán igazából nem azt munkálja ki, hogy most te tagadd meg az Istent, és fordulj el tőle. Csak mondd azt, hogy ma nem. Most nem. Ma nem. Most nem. És ez sokkal jobb, mint a kemény ellenállás, mert hogy valóban azt hiszük, hogy hát azért én a hitemet megtartottam, azért én a hitemet én megőriztem, azért én református vagyok, azért én az Isten ügye nekem fontos. Csak azt mondom, amikor az Úr kopogtat a szívemen, hogy most nem. Majd. És tudjuk, igazából ez azt jelenti, hogy soha. Egyszer van egy kis történet, a pokolban volt egy kis tanácskozás azért, hogy azt látták az emberek, hogy túlságosan, vagy azt látták a démonok, hogy túlságosan sok ember tér meg, és fogadja el az Úr Jézus megváltójának. Összeültek tusakodni, tanakodni, hogy most mit lehet ilyenkor csinálni, hát mégis meg kell akadályozni, hát túl sokan kezdenek el hinni az Isten munkájában, ez nem jó. Mit tegyünk, mit mondjunk, ültek össze a démonok. Tanácskoznak, aztán egyszer azt mondja valamelyik, hogy megvan. Mondjuk azt nekik, súlyuk a fülükben nekik azt, hogy Isten nincs. Azt mondta az egyik fődémon, hogy ez nem jó. Hát az emberek már tudják, hogy van Isten, ma már a legbutább ember is tudja, hogy van Isten, hát ez nem jó, más kell mondani. Összeülnek, összedugják a fejüket, megint tusakodnak, aztán azt mondja valamelyik, hogy megvan. Mondjuk azt, hogy van Isten, de nem szereti őket. Azt mondja a démon, hogy ez se jó. Hát azért az emberek ezt már tudják, hogy az Isten szereti őket. Nem jó ez sem. Tusakodnak tovább, tanakodnak, aztán végül azt mondja valamelyik, hogy megvan. Mondjuk azt nekik, hogy van Isten, mondjuk azt nekik, hogy szereti őket az Isten, és mondjuk azt nekik, hogy térjenek meg holnap. Holnap. És testvérek, ez egy gyakorlott és nagyszerű taktika, mert mindig beválik. Megtérünk mi persze, holnap, majd, egyszer. Ha már nem kell annyit dolgozni, ha már nyugdíjas leszek, ha már ez a nagy munka, ez a mostani projekt befejeződik, ha már lesz időm, ha a gyerekek felnőnek, és így tovább, ismerjük ezeket. És a majd az mindig azt jelenti, hogy soha. Vigyázz ezzel, drága testvérem. Félix és Druzilla 2 évig volt ott annak a helytartósának a főnöke. 2 évig. Zimányi Józsi bácsinak van egy nagyszerű prédikációja erről. Ő azt a címet adta, hogy 2 év a mennyország küszöbén. 2 év. És igazából az a megdöbbentő, hogy hogyan tudott Félix ellenállni ilyen komoly időn keresztül az Isten szeretetének. Testvérek, az Isten kegyelmi ideje a mostban van, a mában. Azt mondja az Isten igéje, hogy ma, ha az ő szavát hallod, a szívedet meg ne keményítsd. Ma. Az Isten kegyelmi ideje a mában szól, a mostban. Tudjátok, a bibliai görög nyelvben van 2 szó is az időre. Az egyik a jól ismert kronosz. Ugye ez átjött a mai magyar nyelvünkbe is, hogy például amit az óránk mutat, az az idő, az a kronosz. De van egy másik fajta időfogalom is, a kairosz, az alkalmas idő, amit az Isten a számunkra elkészít arra, hogy te megismerd őt, hogy te valóban kövesd őt, hogy te valóban megtaláld őt, és befogadd a szívedbe őt, és ő befogadjon téged. Ez a kairosz. Hány kairoszt mulasztottunk már el, mert azt mondtuk, hogy majd valamikor. És hány ember előzött már meg bennünket azért, mert sokkal hamarabb meg kellett volna térni. És végül, testvérek, ott van a 4. fajta embertípus, az, aki befogadják őt. Olvassuk az igében azt, hogy ott Aténban is néhány ember azért elfogadja az Úr Jézust, és hívőkké lesznek. Milyen nagy dolog volt ez? Atén nem volt egy egyszerű terep, de még ott is megtértek emberek Pál apostol prédikációjára, és hívő emberekké lettek. Testvérek, a János evangéliuma azt mondja, a János 1.12, hogy akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiává legyenek. Testvérek, annyira nagy dolog, hogy valóban az Isten egy közösségre hív bennünket. Én ő benne, és ő én bennem. Isten szeretne bennünket átformálni, átalakítani, újjászülni. Ahogy ott lent mondtam, és megint rá kell utaljak arra néhány mondatra, hogy valóban, aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Új élet indul el ott bennem, az kezd el növekedni, erősödni. Minden újjá lesz. Új szívem lesz. Új életem lesz. Új státuszom lesz hitbelileg, és új állapotom. Be van írva onnantól kezdve a nevem az élet könyvébe, és nem ám csak úgy tintával, hanem vérrel, a bárány vérével, aki személyesen én értem is meghalt, odaadta magát értem. És hogyha valóban ez megtörténik az életedbe, akkor elkezd örvendezni a menny, hiszen azt olvassuk az igébe, hogyha valahol valaki megtér, akkor nagy öröm van a mennyben, hogyha egy bűnös ember megtér, és akkor haragszik a pokol, morognak a pokolban azért, mert valakit elvesztettek. Akkor, hogyha valóban mindez megtörténik benned, akkor elkezdesz örülni annak,
aminek a te atyád örül. És elkezdesz szomorkodni az, amiatt, amit az atyád miatt, atyád szomorú miatta. Elkezd fájni neked az, ami az Istennek fáj, ami az Isten szívének fáj. És elkezdesz örülni annak, aminek az Isten örül. És amire a te atyád azt mondja, hogy ez kár és szemét, arra te is azt fogod mondani, hogy kár és szemét. És amire a te atyád azt mondja, hogy ez érték, arra te is azt fogod mondani, hogy ez érték, és ez fontos. Hogyha valóban ez megtörténik az életedben, új életed lesz, befogadod Jézust, akkor érzékeny leszel az ő szavára. Hallod az Isten szavát. Érzékeny lesz a füled. De ugyanakkor megnyílik a szemed is az Isten csodáinak a nyomán. Látni fogod azt, amit korábban nem láttál. Addig is ott volt a szemed előtt, de addig nem láttad. Aztán hirtelen elkezded látni az Isten csodáját, az Isten munkáját. És aztán meg fog nyílni a szád is majd, és bizonyságot teszel az ő drága munkájáról. Elkezdesz például meglátni bajba került embereket. Addig is ott voltad, de addig nem láttad. Nem tűnt fel. Úgy elmentél mellettük. Igazából nem voltak ők számodra fontosak. Aztán elkezdesz segíteni. Elkezdesz örülni emberek örömének. Nem a te örömöd, az a másik élet, te örülsz vele együtt. Aztán tudsz sírni a síróval, hogyha kell. Megnyílik a pénztárcád is. Adakozol, de nem azért, mert ezt kihirdetik, vagy úgy valahol följegyzik, és akkor tudják, és neked előre kell haladni, hanem mert egyszerűen benned van az a segítő szándék, az a vágyakozás erre. Fájni fog a bűn, amit korábban észre se vettél, hogy hányszor bántottál meg embereket gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Elkezded érteni a kereszt titkát, hogy érettem, miattam és helyettem történt mindez. És átalakul minden. Új emberré leszel, azért, mert befogadtad őt. Egy új időszámítás indul el. Én börtönlelkészként szolgálok, sokan talán nem tudjátok ezt, és néhány éve volt egy német csoport a Váci Fegyház és börtönben szolgálni a fogvatartottak felé, és sokfajta ének volt ott, meg bizonyságtétel volt ott, és kiállt végül egy férfi. És akkor fölemelt egy fényképet, és azt mondta, hogy ő az én fiam, Boáz. És akkor fölírt egy ilyen nagy flipchart táblára 3 évszámot. A középsőt pirossal írta. Úgy kezdte, hogy a legfősővel, hogy azt mondja, ez az a dátum, amikor az én fiam megszületett. Aztán az én fiam beteg lett, és sajnos mondta az életkort, x év után meg kellett halnia, mutatta a legalsó évszámot. De azt mondja, de itt van középen egy pirossal írt évszám. Ez a dátum, amikor az én fiam, Boáz, elfogadta Istent az Úr Jézus megváltójának. Isten behívta a szívébe, az életébe. Azt mondja, ekkor azért van pirossal írva, minden megváltozott. Minden átalakult, minden újjá lett, mert az én fiam befogadta az Úr Jézust a szívébe. És az én fiam hittel ment el ebből a világból. Drága testvérek, adja az Úr, hogy mi is meglássuk azt, hogy hol vagyunk, melyik stádiumban. Ahogyan írja Dávid is, kéri Istentől, Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg az én szívemet. Tudjátok, ha valamit a szívről megértettem az elmúlt hetekben, mióta a szívekről prédikálunk ott a gyülekezetünkben, azt megláttam és megértettem, hogy igenis a szív az egy család szervünk. Azért, mert becsap bennünket, téged meg engem, mert azt hiszük, hogy minden rendben van, hogy semmi probléma nincs. És közben rá kell döbbennünk, hogy dehogy is óriási a probléma. A szív család. De kérd Istentől, hogy Uram, vizsgálj meg engem, mutasd meg, hogy hol vagyok. És talán nem tudom, testvérem, lehet, hogy akár egészen mélyen vagy. Egészen éppen elzuhantál, mélységbe kerültél. Nem tudom, hogy hol vagy. De egy dolgot ne felejts el. Azt, hogy elesünk, az emberi dolog. De az, hogyha földön maradsz fekve, az sátáni dolog. De újra fölkelni, ismét fölkelni a földről, az isteni dolog. És én hiszem, hogy ameddig a földön élünk és a szívünk dobog, az Isten szeretne bennünket átalakítani, megújítani és megeleveníteni. Engedd meg az Istennek azt, hogy ő ezt elvégezze benned. Mert az, hogy te fölállsz a földről, hogy újat kezdesz, hogy a szívedet átadod neki, az egy isteni dolog, isteni ajándék és isteni csoda. Engedd meg, hogy az Isten ezt benned elvégezze az ő dicsőségére és a te örömödre, most és mindenkor. Amen. Testvérek, a meghallott igére válaszoljunk, keressük ki és énekeljük a 722-es számú énekünk első versét. A 722-es ének első verse így kezdődik. Úr Jézus, ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és menjünk Isten elé imádságos szívvel. Urunk, kérünk, hogy vizsgálj meg bennünket, vizsgáld meg a mi szívünket, mutasd meg, hogy nem járunk-e téves úton. Urunk, megvalljuk azt, hogy valóban a szívünk sokszor olyan csalárd, sokszor félrevisz bennünket, tévútra vezet bennünket, becsap bennünket, mert elhiteti velünk, hogy minden rendben van, hogy minden a helyén van, és jó úton járunk. És Urunk, meg kell vallanunk azt, hogy sokszor ez nem igaz, sokszor eltévedtünk és eltévejettünk. Bocsáss meg, hogy talán évek óta halogatjuk már a döntést, vagy éppen évek óta vagyunk gúnyolódók, és nevetjük a te ügyedet és a te munkádat, vagy éppen egyszerűen csak úgy közömbösek vagyunk feléd, nem törődünk veled, nem fordulunk feléd orcád felé, és nem könyörgünk hozzád, és nem kiáltunk hozzád. És köszönjük, hogy te még mindig felkínálod számunkra a lehetőséget arra, hogy megismerjünk téged, és valóban befogadjunk téged a szívünkbe, a lelkünkbe. Köszönöm, Uram, neked mindezt. És köszönöm, hogy te még ma is keresel bennünket, és föl akarsz bennünket kelteni, és meg akarsz bennünket újítani, drága lelked, szent lelked által. Kérlek, Uram, vezess el a veled való közösségre bennünket, és engedd meg, hogy megismerjen a szívünk téged jobban és teljesebben. És ne engedd, Urunk, hogy elforduljunk tőled, és a szívünk kemény és közönös maradjon irányodba. Urunk, szeretnénk imádkozni ezért a közösségért, a gyülekezet minden tagjáért, a közelgő tisztújításért, prezsiter és gondnok választásért. Kérlek, Uram, hogy adj, Uram, drága vezetést a közösség számára, irányítsd őket, segítsd, Uram, őket. Uram, engedd meg, hogy ez a közösség tudjon minél inkább naponta szaporodni az üdvözülőkkel, megtérőkkel, akik befogadnak téged, és megismernek téged, és rólad tesznek bizonyságot szívvel és szájjal. Urunk, imádkozunk a lelkész házaspárért, akik most szegények, betegek. Kérlek, Uram, hogy segíts meg őket, segítsd fel őket, Uram, és áld meg őket, a családjukat, a szeretteiket is, és legyen rajtuk, Urunk, a te áldásod. Szeretnénk, Urunk, imádkozni a keresztelős családért is, akik idehozták kicsi fiúkat, hogy valóban a keresztség sákramentumában részesüljön. Kérlek, Uram, hogy áld meg az egész családot, vigyázz rájuk, őrizd őket, hordozd őket a te kegyelmedből, szent nevedért, mert rád van szükségük, és engedd meg, hogy naponta mindig tudják és érezzék azt, hogy mennyire szükségük van rád. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket, és hordozd őket továbbra is a te kegyelmed által. Urunk, szeretnénk imádkozni még a gyászoló családért is, hiszen az elmúlt héten meg kellett állni ravatal mellett is. Urunk, kérünk, hogy te kötözd be a fájó mély sebeket, te adj igazi vigasztalást, tőled jövő erőt, áldást, reménységet a családnak, és kérlek, Uram, hogy te kötözd be a lelki fájó mély sebeket. Urunk, te adj igazi vigasztalást, amely tőled jön, amely teljes, amely maradandó. A te szent nevedért, a te kegyelmedért kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, most és mindenkor. Amen. És maradjunk kicsit csendben, és menjünk mindenki közösen maga Isten elé, és maradjunk csendben, és így a belső szívünkben imádkozzunk Istenhez. Ti azért így imádkozatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és most hallgassuk meg a hirdetéseket gondnok úr által.
Kedves testvérek, köszönjük Gottfried Richard érdi lelkipásztor börtönlelkész szolgálatát. Alkalmainkat hirdetem, kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Csütörtök délután idős otthonokban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet. Csütörtök este 7 órakor énakkali próba, utána 8:30-kor ima közösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórák lesznek. Péntek este 8 órakor férfiköri bibliaóra. Jövő vasárnap családi istentisztelet lesz, a mára tervezett úrvacsora osztás is ekkor lesz megtartva. A családi istentisztelettel párhuzamosan a kicsiknek, óvodásoknak lesz gyermekistentisztelet, és lehetőség lesz az alsósoknak is az ének alatt átmenni a saját csoportjukba igét hallgatni. Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe a hét második felében sorra kerülő rádai napokat. Ezen belül lesz ifjúsági nap, valamint a Szentendrei Skanzenben családi nap, amelyre előzetesen regisztrálni kell. Tájékoztatást küldünk majd erről a levelező listára. Eltemettük Barabás Lajos 60 éves testvérünket. Már korábban megvolt a temetés, de a hozzátartozók ma tudtak eljönni. Szintén eltemettük az elmúlt héten Tóth Jánosné Kovács Katalin, gyülekezetünk volt presbiterét, aki 84 éves korában távozott közülünk. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló életére. Hirdetem az iratterjesztést, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek lehet különböző kiadványokat vásárolni itt a templomnak a első-hátsó részében. A következő hétre a presbiterium úgy döntött, hogy a templom kerítéseinek a festése időszerűvé vált, úgyhogy kérjük, hogy azokat a testvéreket, akik ebben részt vesznek, jó idő esetén, ha esik az eső, akkor nem lesz ez, akkor itt 9 órakor találkoznánk, festékekről, meg ecsetekről, ilyesmikről majd gondoskodunk. Végül a presbiter választást hirdetjük. Az egész országban ez év vége felé tartják a reformátusok a presbiteri és főgondnok választást. Pátyon november 5-én lesz a választóközgyűlés. Kérjük, hogy a választói névjegyzékben szereplő kedves testvérek tegyék ekkorra szabaddá magukat, és jöjjenek el, hogy érvényes legyen a választás. Ez az Isten tisztelet ideje alatt lesz. Most a jelölés ideje van, várjuk a javaslatokat olyan személyekre, akik gyülekezetünk istenfélő, református keresztény tagjai, ugyanakkor hitükkel, szolgálatkészségükkel, példamutató életvitelükkel alkalmasnak látszanak arra, hogy a gyülekezetünk vezető testületében a presbiteri szolgálatban helyet kapjanak. A jelölést írásban lehet megtenni. Jelöllapokat a persely mellett találunk, és ugyancsak a persely melletti urnába lehet elhelyezni. Tehát most el lehet vinni, végig gondolja, otthon kitölteni, és a következő héten itt a persely melletti urnába belehelyezni. Nem kell a lapot teljesen kitölteni, már egy vagy két név javaslattal is be lehet dobni az urnában. Szóban is lehet jelezni a választási bizottság valami tagjánál, kire tennénk javaslatot. Javaslatainkat október 8-ig lehet megtenni. Imádkozzunk azokért, akiket Isten itt akar látni, hogy az egész választás Isten akaratának megfelelően menjen végbe. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Testvérek, most pedig a meghallott ígére is válaszolva énekeljük el a mi záró énekünket. Utána pedig majd veszük az áldást, majd pedig elénekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 797-es számú énekünket énekeljük mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy és örök szeretet. Az áldást fennállva vegyük, testvérek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Krisztus Jézust. Amen.